Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész középpontjában helyi kérdések állnak. Marosvásárhelyre fókuszálunk. Az elmúlt év végén nagy visszhangot keltett, hogy Sors Zoltán polgármestert az ügyészek meghallgatták, illetve őrizetbe vették. Ezzel kezdünk, de szó lesz a városvezető első 4 évének az értékeléséről. Kitérünk a már elhangzott szuperlatívuszok mögötti problémákra. A jegyautomaták, a befejezetlen buszmegállók, a romos lépcsők mind-mind olyan kérdések, amelyekre a lakosság választ vár, de szó lesz arról is, hogy hogyan látja Sors Zoltán a város jövőjét, és mikor várhatunk változást az infrastruktúrális fejlesztések terén. Sors Zoltán Marosvásárhely polgármester, a Naprakész vendége. Itt van velünk a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, polgármester úr.
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget. Ugye ugyancsak a Vásárhelyi Rádióban ezt már elmondtam egy picit bővebben, hogy az ügyészségnek nem azzal van a baj, hogy az ügyészség ugye felülvizsgál polgármestereket, politikusokat, bárkit, aki az állami szférában dolgozik, és esetlegesen megállapít egy rendellenességet, vagy amit ők úgy vélnek, hogy rendellenesség, és elindít egy eljárást. Vagy nyilván ezek az eljárások feljelentés alapján indulnak. Ugye 2021-ben rögtön 3 feljelentést intéztek ellenem, az akkori ugye volt Flori adminisztráció emberei.
Hát tudja, hogy kitől származik a feljelentés, lesz így lehet tudni?
Nyilvánvalóan Claudio Major lehet a feljelentő. Ugye a másik 2 ügyirat, ami a alkalmazások kapcsán született, illetve egyes személyeknek az átigazolása kapcsán, ezeknél ugye még nincsen lezárva, de hát nagyjából okafogyott az egész vizsgálódás. Ugye itt is volt mindenféle, de végül kiderült, hogy szintén egy politikailag erőltetett valami volt. Most ez a másik, ami a szponzorálásokra vonatkozik, ez több szempontból is egy problémás ügy, hiszen a bíróságon is elmondtam, hogy innentől kezdve akkor a román sportélet finanszírozás is minden leblokkálhat, hogyha a Dénia mindenbe is beleköthet, hiszen akkor milyen biztonsága van Romániában egy vállalkozónak, akinek bármilyen szerződéses viszonya van, nem csak az önkormányzata, hiszen dolgozhat még 10 önkormányzattal a piacon, magáncégek egymás között, és egyáltalán mi a garancia, hogy nem sütnek rá bármire is azt, hogy esetlegesen ez kenőpénznek minősül, még akkor is, hogy nyilvános dokumentumok voltak, papírok, számlák, adományozási szándéknyilatkozatok, tehát nem volt egy olyasmiről szó, hogy a padlásba betárolva a ládikába az aranypénz vagy valami, de hát ők nyilván értelmezték, ahogy akarták, és tulajdonképpen a liberális párt bosszúját sejtjük emögött, hiszen a liberálisok elvesztették az alpolgármestert, elvesztették az alelnököt, elvesztették a szenátusi helyüket, és akkor úgy ítéltek meg, hogy itt az idő. Most sajnos több esetben is az kiderült, és ez Antal Árpád, vagy Rádui Robert, vagy Horváth Anna esetében is még sorolhatnánk, hogy ezeknél mind okafogyott vizsgálatok voltak. Én továbbra se láttam azt, mert ugye egy őrizetbe vételt a mai román törvénykezés alapján, bizonyítékok alapján lehet megejteni. Na most az én esetemben, amikor a bíróságon megkérdeztük, hogy akkor mégis is hol a bizonyíték, az ügyész annyit mondott, hogy hát feltételezte. És sajnos a mai román jog megengedi ezt. Tehát nincs semmilyen következménye annak, hogy egy ügyész meghurcol valakit, és esetleg több évig ugye egy ilyen ügyet majd ott melegen tartanak, mert ugye ez alatt az idő alatt is az operatív megfigyelés az folyamatban van, ugye ezt is elmondtam, hogy ezt nyilván ki lehet arra használni, hogy operatív megfigyelés alatt tartanak, ami azt jelenti, hogy hivatalosan tudnak lehallgatni, követni, stb. Tehát ez már 3 éve megtörtént nálam, úgyhogy nem, ezzel is csak azt erősítik meg, hogy nincs semmilyen takargatni valom, és az ügyvéd is azt mondta a bíróság előtt, tehát én csak azt mondom, ami ott elhangzott, hogy hát ha a polgármester a több mint 3 éve operatív megfigyelik, akkor mégiscsak semmi bizonyíték, ami konkrétum, akkor most miért kellett őrizetbe venni, és az egész cirkusz lebonyolítani. Természetesen, hogyha nálam is 2 millió euró lenne otthon, mint a Potra, a zsoldos vezér úrnál, akit elengedtek semmilyen gond nélkül, sőt, meg se bilincseltek, akkor azt mondom, hogy korrekt, elkaptatok, fiúk, itt van, ennyi. De ugye ez nem az eset volt, és itt látszik a kettős mérce igazából, és itt lehet érezni azt, hogy talán van egy erőteljes politikai háttér, ami ugye ez volt a kiadott feladat.
Hol tart most az ügy?
Az ügy jelenleg ugye, mivel elesett a vád a bíróság előtt, ugye most az ügyészség össze kell rakjon egy újabb vádiratot.
Meddig?
Nincs határidő. Lehet, hogy 1 év, lehet, hogy 2 év, lehet, hogy soha nem születik vádirat, hiszen az előző feljelentéseknél is az volt, hogy behívtak többször, sajtó, minden, de végül nem született vádirat
sem. Így kell élni, hogy lehet, hogy lesz valami,
igen,
és lehet, hogy nem.
Így van. Ez lehet, hogy 5 évig így fogunk élni, hogy talán lesz vádirat. Meglátjuk, hogy lesz-e vádirat ebben az esetben. Azt a vádiratot ugye akkor előterjesztik a bírósághoz, az úgynevezett előzetes elemzésre, és ott formailag vizsgálják, hogyha ott formailag megfelel, akkor esetleg tovább tud menni a bíróságra, és akkor utána kezdődik még egy hosszú folyamat, ami a bizonyítékok, tanúkihallgatások és a többi. Na de hát jelen esetben még nincs vádirat, várjuk, hogy mit fog fölhozni az ügyészség, és nyilván állunk elébe, ezt mondtam a bíróságon is, hogy az elmúlt 10 évben, ez már ugye, amióta én az egykori Flória városvezetéssel szembe mentem, folyamatosan készültek ellenem ezek a DNS feljelentések, ugye ez már az 5. sorozatban levő feljelentés, hát ezt ugye az ember, aki erre vállalkozik Marosvásárhelyen, az számítson.
Tehát lehet, bárki is ezek lesz. Után is ugyanazzal a rendülettel dolgozni és tenni a városért?
Hát nyilván, hogyha az ember magára gondol, akkor azt mondja, hogy hát nek semmi értelme ezt így csinálni, de ha meg azt vesszük, hogy 20 év alatt mennyi kárt tettek ezek az emberek Marosvásárhelyen, hiszen sajnálatos módon ugye az előző városvezetést a számos felmerült probléma ellenére is nem marasztalta ezt senki. És itt most természetesen nem fogom kritizálni az ügyészséget, mert ugye készültek vádiratok, sőt per is volt, több per is volt. Ugye az már a bíróságnak a sora, hogy 8 évig nem tudtak egy ítéletet hozni, addig húzták, amíg elévült. Most nyilván itt lehetnek politikai háttérokok is, de tény és való, hogy ha az ember egy ilyen csatába belevág, ami főleg Marosvásárhelyt illeti, én azt mondom, hogy ez a város megérdemli azt, hogy újjá tudjon születni ténylegesen, és tudjunk dolgozni érte. Még akkor is, ha azt nem mindenki örül neki, de az a marosvásárhelyi jóérzésű román, magyar, cigány ember, aki itt él, az biztos vagyok benne, hogy örül neki, hogy a város elindult a fejlődés útján, és számos mondhatni román, magyar, cigány barátom hívott föl, és biztatott, és támogatott, és azt mondták, hogy ne törődjek, menjünk előre. És igazából ez az, ami megadja az értelmét, hogy igen, az embereknek ez fontos, az emberek azt mondják, hogy biztos, hogy nem egy könnyű feladat ezt csinálni, de mellettem vannak, támogattak, illetve a csapatom mellett vannak, és én azt mondom, hogy amíg lehet, addig ezt kell vinni, mikor már annyira ellehetetlenedik a helyzet, azért reméljük, hogy erre nem kerül sor, akkor nyilván át kell adni a stafétát egy olyannak, aki utána célkeresztbe kerül, de hát nyilván még nagyon fontos, hogy nem olyan egyszerű egy ilyent átadni, hiszen meg is kell nyerni egy választást, és rengeteg vesződéssel, nehézséggel jár kampány is, meg kampány után is, és hát ugye 2020-ban akkor a szemét cirkuszt borították a nyakamba, a szemétkrízist, most a második mandátum elején pedig egy újabb ügyészségi, mondhatni túlkapás volt, hiszen bizonyíték nélkül valakit őrizetbe venni nem lenne szabad, viszont a hazai törvények megengedőek, tehát itt csak annyira térek még ki erre az ügyre, hogy a Drágniának a vegzálása részben ehhez kötődik, hiszen ő pont ezt szerette volna, hogy legyen egy olyan törvény, ami felelősségre vonást jelent az esetleges túlkapásokkal szembe. Most természetesen vannak esetek, amikor indokolt az ügyészségnek a fellépése. Én azt mondom, hogy ezt sokkal óvatosabban kellene csinálni, de mivel nincs nekik semmilyen következménye, ezért teljesen az ügyésznek a, ha úgy tetszik, a golyóstollába vagy a pixébe van, hogy ő hogyan lép fel, és utána, hogy hát nem, mégse úgy történt, akkor azt mondja, hogy hát feltételeztem, és ezzel le van zárva a probléma részéről.
Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere a mai napra kész vendégem. Ön magának adta át a stafétát 2024-ben. Hétfőn értékelte a városvezetőként töltött első 4 évét. Milyen stafétát adott idézőjelben át Sors Zoltánnak? Milyen volt az első 4 év?
Hát, hogy örültem volna, hogyha mondjuk ezt vettem volna át 4 évvel ezelőtt. Az előző 4 év az egy rendkívül nehéz környezet volt. Politikailag is, gazdaságilag is, ugye a városnak több mint 650 millió lejjes tartozása volt. Jelenleg leszorítottuk nullára, közel nullára ezt a nincsenek tartozásaink, úgymond, amit görgetnénk. Sikerült újra szervezni a városi apparátust, hiszen nem nagyon tudtunk úgy működni, hogy 600 vagy 700 ember egy apparátuson belül, különféle szakterületek. Tehát, hogy az, hogy az állatkert és a weekend és a technikai igazgatóság és a szociális szféra meg a helyrendőrség egy kalapba legyen, ott lehetetlen közbeszerzéseket is csinálni, ezért 7 önálló intézményt hoztunk létre, ez is egy hatalmas munka volt, hiszen mindegyiket talpra kellett állítani, személyzet, közbeszerző, joggász, úgyhogy most ott van a helyrendőrség, ott van a szociális igazgatóság, ott van az állatkert, ott van a kertészet, a városi sportklub, ott van a kulturális igazgatóság és az adóügy, ami az adó és illeték osztály az annak ilyen, hogy egy nagyon csúnya neve van, és az emberek nem szeretik, de hál' Istennek itt a Szövérfi László nevűvel fémjelzett igazgatóság az egyik, hogy mondjam, népszerű, mert azért felhasználó és fogyasztó barát, az embereket megértik, segítik, igyekeznek a problémákat orvosolni, és hát nyilván sok ilyen merül föl, de ez az egyik már teljesen digitalizált szolgáltatás a városnak, tehát az adófizetésben nem kell sorba állni, bár sok ember szereti, hogy oda menjen és befizesse, de...
Akkor érzi azt, hogy fizet.
Akkor érzi, hogy ez megvan oldva ez a probléma, de lehet online is intézni, lehet online lekérni igazolásokat, ugyanúgy a főépítész is online működik, és ugye szeretnénk a többi szolgáltatást is digitalizálni, a szociális igazgatóságnál is működik az online szolgáltatás, hát egyre több igazgatóság átáll az online működésre, ami nyilván nagyobb transzparenciát is biztosít, és hát természetesen az átszervezés és az adósságok mellett ugye a projektek a fő kérdés, hogy ugye 2020-ban sajnos nem volt egyetlen terelőútra elindítva sem a tervezés, nem volt elindítva a tömegközlekedés átszervezésre, volt ugyan egy saját eszközbeszerzés, ami a dízelbuszokra, de az elektromos buszok, iskolafelújítások, energetikai beruházások, hídépítés, ezek mind-mind 2020 után indultak, és nyilván sokan megkérdezték, hogy hát jó, de Váradon hogy lehet? Hát mindig azt mondom, hogy vagy Szebenben, azt mondom, hogy igen, de ott 2010-ben kezdték el. Tehát az a 10 év az azért érződik, ha bár 4 év alatt sikerült sok mindent elindítani, de azt teljesen nem lehet eltüntetni azt a hiányt, vagy azt a hátrányt. Ők is átmentek ezen a több éves engedélyezési fázison a terelőútnál, vagy hidaknál. Hát ahol már 14 évet csinálják, vagy 15, ott már azért más az eredmény. És Marosvásárhelyen is meg lesz. Hát most nyilván nekünk sokkal rövidebb az idő, mert 2010-et azért mondom, mert Románia csatlakozása után nyíltak meg ezek a finanszírozási keretek az infrastruktúrális beruházásokra. Ugye 2027 végéig lehet letenni, tehát nekünk most már összesen 3 évünk maradt. Tehát nagyon gyorsan kell fölzárkozzunk, hiszen 2027 után már csak a lezárások következnek, tehát utána a következő finanszírozási keretbe még pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz benne, de valószínűleg a nagy infrastruktúra az már nem lesz finanszírozható EU-s pénzekből, ahogy ma ugye a közép-európai országokban sem finanszíroznak már autópályákat vagy ilyen nagy beruházásokat, hanem teljesen más tevékenységre lehet lehívni támogatást, úgyhogy itt Marosvásárhelyen még az elkövetkező 3-4 év erről fog szólni. Beruházás, építkezés, korszerűsítés, mert ezt a lehetőséget, ha kihagyjuk, egyszerűen nincs olyan fedezet a városi költségvetésbe, és amint látjuk, az országosban sincs már lassan fedezet, hogy egy-egy ilyen beruházást le lehessen bonyolítani. Plusz az országos költségvetésnél az a nagy probléma, hogy ha meg is ítélnek egy támogatást, ugye, és közben történik egy kormányváltás, akkor semmi garancia nincs, hogy még kapunk pénzt, és be tudjuk fejezni a beruházást. Tehát, hogy ez az uniós pályázatoknál ez a fajta veszély nem áll fenn. Hát ezért is nagyon fontos lehívni ezeket, hiszen nagyon sokan kérdezték, hogy hát miért nem vártuk meg a Dózsával a terelőutat, vagy az autópályát. Egyszerűen azért, mert akkor nem tudtuk volna megcsinálni. És azért itt a Dózsa György esetében 7 millió euróról beszélünk, ami 35 millió lej. Ennyit biztosított az Európai Unió.
A város ki tudna ennyit fizetni?
Ki tudna ennyit fizetni, csak ugye most a teljes Dózsa György összköltsége az 65 millió lejre rúgott. Ugye, és itt ebből 35 milliót ad az Európai Unió, 30 milliót a város. Most nyilván ki tudnánk fizetni, de akkor egy csomó másra nem jutna. Tehát itt ezeknek az a nagyon nagy jelentősége, hogy amíg megy egy beruházás, én nem kell a teljes erőforrásomat arra fordítsam, hogy ezt az utat befejezzem, hanem közben iskolákat, közben buszmegállókat, közben parkokat építek, tehát egy csomó másra jut pénz azáltal, hogy 50-70%-ban az Unió ezeket társfinanszírozza. Ugye itt a Dózsának sokkal magasabb volt a társfinanszírozása, csak hát ugye a pályázat elnyerése után a közbeszerzés és az építkezés alatt 3 év alatt ugye azt a jól tudjuk, hogy az építőanyagárak, nyersanyag, munkaerőköltség minden megnőtt, tehát az eredetileg 45-46 millió lejre jutottunk el a 65 millió lejre. Az ország egy valóságos zárlat előtt állt, végül kormány és parlament egy döntés alapján sikerült ezeket ugye feloldani, hiszen 2000 beruházás, több mint 2000 beruházás volt abban a veszélyben, hogy teljesen leáll, és ez több milliárd euró vesztesség lett volna Romániának, és így sikerült feloldani, hogy ugye megengedték az árszabályozást, lehetett módosítani az inflációnak a függvényében és az építőanyagárak intoklásával. És akkor így sikerült befejezni számos iskolaberuházás, Dózsa György energetikai beruházásokat is, de az autópályáknál is ugyanez a helyzet.
Beszéljünk polgármester úr arról, ami a szuperlatívuszokon túl van, mert hogy látunk elégedetlenkedést is a marosvásárhelyiek részéről, és ezek egy része jogos, és akkor kezdjük a még mindig üzemen kívül helyezett, vagy még mindig be nem üzemelt jegyautomaták kérdésével.
Most ugye a tömegközlekedés korszerűsítésének 3 pillére van. Az egyik volt maga a gépparknak a kicserélése, az ugye a 85 régi busz helyett most van 126 új autóbuszunk. A második fontos pillére volt maga a buszmegállóknak a telepítése, építése.
De ha már buszmegállóknál tartunk, van olyan buszmegálló, amelyik még mindig nincs befejezve, és csak annyi kellene egy picit odafigyelni, és a korábban néhány hónappal ezelőtt felszedett térburkolóköveket méretre vágni és visszahelyezni.
Tehát itt apróság viszont, tehát itt a jogi akadályokba vagyunk bele.
Jogi akadály kell ahhoz, hogy valaki felvágjon egy térburkoló követ?
Így van, mert a buszmegállóknak az építése, illetve a végállomások építése, ugye itt újjáépült teljesen a buszpályaudvar, új végállomások és 130 buszmegálló lett elhelyezve. Most azok a buszmegállók, amiket nem fejezett be a kivitelező augusztusig, ugye fel kellett függeszteni a szerződést, és az elektrika tavaly május óta nem képes megcsinálni a csatlakozásokat.
De miért nem?
Hát mert hivatkoznak arra, hogy nem volt elég villanyóra, utána meg kellett licitálni a munkát, országos licitekről van szó, mert nagy értékek, ugyanúgy, mint az önkormányzatnál, ők is kiszervezik ezeket, és állítólag most márciusban lesznek meg a szerződéseik.
De nem lehet akkor a szava a város polgármesterének, hogy az elektrika igazgatójával beszéljen, egy parlamenti képviselőnek, ott van a...
Jeleztük, többszörösen jeleztük, de sajnos ugye a közbeszerzéseket ott is le kell folytatni, ott is kell költségvetés, kimerült a költségvetés, újra kellett szavazza az elektrika, hiszen az is már részvénytársaság, tehát a bürokrácia útvesztőiben ott is eltelt lassan 1 év, amíg végül meg fogják csinálni ezeket a magyarosan branchement, tehát ez az elektromos csatlakozások, hiszen mindenben van kábelek, ben vannak az elektronikai felszerelések, a kijelzők, a kamerarendszer, minden fel van szerelve.
Kell a gombot.
Össze kell kötni a villanyóránál, és el kell indítani. De ehhez építési engedély kell. Tehát a 130 busz megállóra 130 építési engedélyt csináltunk, ami azt jelenti, hogy mindegyiknek egy vaskos dokumentáció, rajzzal, engedélyekkel, mindegyikre külön. Most ez össze van állva, várjuk, hogy az elektrika bekösse ezeket a busz megállókat. Tehát ennek ennyi a technikai akadálya. Közben én fel kellett függesszem a kivitelezőt, mert az óra ketyeg, másképp ő már le kellett volna zárja decemberbe a beruházást. Na most, ha ő lezárja decemberbe és nincs befejezve, az azt jelenti, hogy elveszítjük az uniós támogatást. És itt azért közel 7 millió euróról beszélünk szintén a busz megállók esetében, tehát nem tudtuk megengedni azt a luxust, hogy ezt a pénzt a város elveszítse, ezért felfüggesztettük a beruházást, lejelentettük a Gyulafehérvárnak, hogy kérjük a halasztást, és ezért át lett téve a lezárási határidő 2026-ra. Most nem addig fogunk várni, de jeleztük a problémát, hogy az elektrika miatt nem lehet a beruházást lezárni, és ezért ilyenkor teljesen le kell zárni a beruházást. Ugye azt is megpróbáltuk, hogy akkor a saját alkalmazottaink, a területkezelő igazgatóságtól kimennek és kipótolják ezeket a hiányosságot, meg feljelentettek, hogy illegálisan dolgozunk, mert hogy... Hát ez a román élet mindennapi szépségei, vagy a romániai élet mindennapi szépségei, hogy illetéktelenül végezünk munkálatokat, mert hogy nem mi vagyunk a kivitelező, és hogy ez dupla finanszírozás, és akkor feljelentenek a DNA-hoz. Tehát, és ez így Romániában ettől mindenki megijed, érthető módon, tehát lehet látni, hogy a DNA, ha úgy ítél meg valamit, hogy akkor ez probléma, akkor képesek odajönni, őrizetbe venni, és ez azért úgy az emberekbe kialakított már egy ilyen, hogy van is egy ilyen jó román mondás erre, hogy maradj nyugton, csendben, akkor nem lesz semmi probléma. Tehát, hogy ez érződik a román adminisztráción, ez a fajta sok terápia. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon káros, mert ahelyett, hogy arra ösztönöznék az önkormányzatokat, minisztériumokat, hogy dolgozzanak, ezért mindenki 50 papírral lefedi magát, 15 engedéllyel azért, hogy neki ne legyen baja. De ma ez a román realitás. Tehát ezzel nincs mit kezdeni, ugye ott van a terelőútnak a dokumentáció május óta Bukarestbe, egyetlen egy engedélyt kéne adjanak, hogy a műszaki terv mehet, és kezdődhetne a közbeszerzés a kivitelezésre. Nincs kötelezettség a minisztériumnak, nincs kötelezettség a dekoncentrált minisztérium alá rendelt intézményeknek, hogy ha én adok egy papírt, azt...
Ez melyik minisztériumnál van?
Hát ez például a szállítási minisztérium. Tehát a Csinyáír, ez a
szállítási beruházási társaság. Csinyáír az autópálya kezelő hatóság, bocsánat.
Igen. Tehát, hogy az hozzuk tart, ott ez a legnagyobb minisztérium Romániában, közel 5000 alkalmazottal, tehát el lehet képzelni ezt a hatékonyságot. Akkor ott van a környezetvédelmi engedély a parkolóháznál, a parkszálónál. Tavaly március óta nem adták ki a környezetvédelmi engedélyt, holott megvan rá minden. Út,
nem gondolják úgy, hogy akkor érdemes lenne a marosvásárhelyieknek ezt elmagyarázni. És nem csak a rádión keresztül, hanem kitenni egy plakátot, és elmondani, hogy ez a munkálat nem azért áll, mert a marosvásárhelyi polgármester hivatal nem teszi a dolgát, hanem azért áll, mert a bukaresti X minisztériumtól várjuk az engedélyt, mert a marosvásárhelyi...
Többször elmondtuk, igen, persze,
hogy
nyilván.
Hogy polgármester nem teszi
ezt,
a dolgát.
Ezt, ha kiírom a, hogy mondjam, a városházára, akkor is sokan azt fogják mondani, hogy a polgármester nem teszi a dolgát. Hát ezt minden egyes alkalommal elmondom, hogy melyik beruházás éppenséggel, milyen engedély miatt áll. Ugye a mélygarázs építésénél ez az egyetlen egy ok, hogy a környezetvédelmi hatóság itt a vásárhelyi, amióta Stefanescu úr nyugdíjba ment, nem írnak alá semmit. Habár már megvolt az úgynevezett közmeghallgatás, ugye, hiszen ez köteles egy ilyen mélygarázs terv átmenjen egy ilyenen, utána újra kérte a környezetvédelmi hatóság, hogy a környezetvédelmi tanulmánynak is legyen egy közmeghallgatása. De ez egy 8 hónapot jelentett, és most állítólag februárban fogják kiadni az engedélyt, és akkor el tudjuk kezdeni végre az építkezéseket. De hogy ez nem egy marosvásárhelyi ritkaság, tehát ezen minden erdélyi nagyberuházás vagy román.
Igen, csak az minket nem vigasztal, Sors Zoltán marosvásárhelyi polgármester.
Hát nem vigasztal, de hát mondjuk az már probléma, hogy például az autópálya milyen lassan épül. És ugyanez az oka. Tehát, hogy ott sem lehet felgyorsítani, mert amíg a jogszabályok ezt megengedik, hogy egy nyavajás környezetvédelmi ügynökség kinevezett idegenes vezetője 11 hónapig ne adjon ki egy papírt, és nincs következménye. Hiába jelentem fel, azt mondják, hogy hát ő a procedúrát követi.
Mondok egy másik ügyet, polgármester úr, ami szintén zavaró Marosvásárhelyen, és meglátásom szerint ez most már végképp nincs köze egyetlen minisztériumnak sem. Színháztéri aluljáró lépcsői, illetve a környező lépcsők csak az erős gyomruak bírják azon a közlekedést, mert hogy vannak olyan marosvásárhelyiek, vagy nem marosvásárhelyiek, teljesen mindegy, akik ott végzik a dolgokat, akár csak az Egyesülés negyedik híd lépcsőin. Miért nem lehet takarítani? Miért nem lehet megbüntetni?
Hát ezek voltak leheggesztve, voltak lemosva, tehát havonta lemossuk, fertőtlenítjük ezeket, és a színház téri lépcsőket, azokat le is heggesztettük vasrácsal, mert egyszerűen nem lehet mit csinálni, ha be is van kamerázva, oda megy a koldus gyerek, és oda végzi a dolgát, vagy a játszótéri csúszdába, és akkor ugye ezeket, azokat a játszótereket, ahol tudjuk, hogy ez előfordul, mert már nagyjából lehet tudni, hogy milyen zónában vannak ezek a problémák, akkor ottan hetente mennek, mossák, fertőtlenítik, de hát ez egy olyan jelenség, ugye, hogy egyszerűen nincs annyi rendőr, hogy minden ilyen helyre beállítani.
De elképzelhető, hogyha mondjuk most pont a színház téren ott, ha jól emlékszem, még működik a közvécé.
Persze, ott van közvécé, de akkor ugye ez az egyetlen nem a városban, kell fizetni.
Ez az egyetlen a városban, azért azt is jegyezzük meg, és nevetséges, hogy erről kell beszélni. Miért nincs több?
Tehát egyrészt a mélygarázsnál lesz ugye egy olyan automata rendszerű közvéce, ami megfelel. Tehát most az a helyzet, hogy ezek a közvécék, amiket ugye kellett volna üzemeltetni, 2020-ig az egész tönkrement. És olyan állapotban vannak, illetve olyan körülmények vannak, hogy nem lehet a 21. századi előírásoknak, tehát nincs mozgássérülteknek lehetőség például bemenni. A Sziásztéri az egyetlen, ahol még be lehet. A főtéren levő, amit még a 30-as években építettek, az teljesen használhatatlan. A Petőfi téri az olyan szűk, hogy ugyanez a probléma. Ezeket mind el kell bontani, és ugye zajlanak a dokumentációk, az engedélyezések, a színháztér mögötti mélygarázsba is lesz illemhely, a parkszálló mögött is lesz illemhely. Tehát most ami ilyen esetekben meg turistáknak mindig van lehetőség, rá van a kultúrpalotában lehetőség, van a főtéri éttermeknél, azért megengedik az embereknek, ha nagyon szükséges.
És hát igen, csak kínos.
Jó, kialakítottunk, a várban van illemhely, tehát ott van közvéce, női, férfi, mozgássérült, sőt, babapelenkázó is, az állatkertben, a somostetőn is van, tehát azok a Cserealja Parkban, azok a pontok, ahol ugye sok ember összegyűl, ott van. Most a főtéren én úgy gondolom, hogy két közvéce az meg kéne bírja a jelenlegi fluxust. Általában
Köves
nem...
Kövesdomb.
Hát a lakonegyedekben nincs hogy fenntartani közvécéket.
Régen volt.
Köves hát régen dombe. Volt, de most már az az, hogy személyzetet nem tudunk alkalmazni, mert senki nem jön dolgozni egy ilyen helyre, és olyan alacsonyak a bérek egy-egy ilyen helyen, hogy illetve hát már nagyon rég, hát a Kövesdomb az 30 éve jóformán nem működik, az a szocializmusban működött egyedül, de ezeknek, főleg lakonegyedekben azért a ritka az, amikor ilyen igénybevételre szorulna. Persze erre megoldás lehet az ilyen automata konténer, mint ahogy megcsináltuk a várba vagy a somostetőn. Egyelőre a lakonegyedekben nem érkezett ilyen, a Kövesdombi játszótéren ott valóban gondolkozunk egy ilyennek a telepítésében az idén, mert ugye ott rengeteg ember van a templom melletti, ott van két nagy játszótér is egymás mellett, tehát ott valószínűleg hogy el fogunk helyezni egy ilyent, illetve ahol még ilyen a Ligetben megcsináltuk az illemhelyeket, felújítottuk a Ligeti illemhelyeket, azokat lehet használni, a Vikken telepen szintén, tehát azok a közösségi terek, ahol ugye van nagyobb létszám és látogatók, ott vannak mindenhol illemhelyek.
A Ligetben még milyen felújításra kell számítanunk? Többször beszélgettünk már a Ligetről, többször beszélgettünk már a Ligeti atlétika pályáról. Egy ideig azt lehetett látni, hogy építkezési anyagok vannak ott a focipálya környékére lerakva, aztán azok egy idő után eltűntek, vagy egy része tűnt el, azt sem lehet tudni, hogy ellopták, vagy elszállították, eladták, máshol használták fel. Mi van ott?
Hát nagyon röviden annak idején az előző városvezetés által elutasított egy közbeszerzés a Bölöni stadion felújítására, ami ugye egy nagyon
rossz... Tehát azt mondták, hogy elbontják.
nem, erről nem volt szó, tehát felújítani akarták, és ez a felújítás ugye 10 millió euróba került volna, hát az egy új stadionnak az ára, és itt ugye arról volt szó, hogy egy kicsit felújítják, és egy ilyen hullámlemezzel lefedik a tribünek egy részét. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon túlárazott beruházás volt, főleg az ezelőtt 5 évvel árakról beszélünk, tehát nem a mai árakról, és ezt a beruházást mi felfüggesztettük, majd fel is bontottuk a szerződést, ugye az építőnek annyi volt a sorsa, hogy már 2020 májusában ki volt fizetve egy 2,5 millió lejes számla az építőnökre, azok nem voltak sehol viszont. Na ez viszont egy vastag DNS, ugye, amit le is adtunk, a DNS-t ugye sülyeztette, mint a pinty, ugye, hiszen a törvény előírja, hogy én, ha kifizettem valamit közpénzből, az ott kell legyen. Nincs olyan, hogy fél évvel leszállítom. Mi tájékoztattuk a DNA, tájékoztattuk az illető céget, akitől az építőanyag meg volt véve, hogy le kell szállítani, leszállították. Mivel a projekt mint olyan nem tudott folytatódni a rossz műszaki paraméterek miatt, ugye az építőanyag egy részét elhasználták az önkormányzat alárendelt intézményei, amit el lehetett használni, és hát vannak olyan építőanyagok, amiket nem is tudom,
miért rendeltek meg. Is voltak ott például.
De azt nem lehet használni, csak terv alapján. Tehát ez nem van egyszerű. És azok nagy valószínűséggel károsodtak is. Tehát én azt nem értem, hogy egy ilyen építési fázisban, ahol még az alapozáson dolgoztak, miért kell szendvicspanelt rendelni, meg a torkettet, amivel ugye ez egy ilyen finisz szigetelő réteg. De hát ilyeneket rendeltek, mert annak volt nagy hozzáadott értéke, ott lehetett ugye valamit esetleg vissza folyatni, de hát nyilván ez a DNA számára nem volt semmilyen probléma.
Mikor lesz atlétika pálya?
Most az atlétika pályánál annyi a lényeg, hogy le van takarítva, elő van készítve a tartán öntésre, és ahogy megengedi az idő és a meleg, leöntjük a tartánt, tehát azt szeretnénk, hogy már a tavasszal működjön az atlétika pálya. Ugye az illemhelyeket felújítottuk, a tribünök egy része le van pucolva, oda föl lesznek szerelve ezek a fröccsentett székek, és a fotballpályát is a nyár elejéig szeretnénk felújítani. Tehát az azt jelenti, hogy nagyjából egy 3-4 ezer főnek a stadion ki lesz alakítva. A tribünöknek ugye az, hogy megépítsük alul az öltözőket, arra viszont már kell építési engedély külön, tehát ott dolgozunk egy dokumentáción. Azért, hogy legyen gazdája a stadionnak, ugye, mert a városnak azelőtt se sportklubja nem volt, se semmilyen, hiszen a 2020-ban az átvett sportklubban volt 350 per és 5 millió lei adósság, tehát ez volt a Marosvásárhelyi sportélet, és minden romokban. De most lezártuk a pereket, kifizettük a tartozásokat, felújítottuk az edzőtermeket, a küzdőtermet, most készül a vívóterem, megépültek a kosárpályák, megépült, tehát elhelyeztük a pingpong és tekbalasztalokat, játszótér újjáépült a ligetbe. Most ugye a stadionnak az atlétika pályáit felújítjuk és a székeket, és akkor utána a ligetbe lesz üzemelve mind a labdasportok, kosár és foci, illetve az atlétikai sportoknak.
Teniszpályák?
A teniszpályák azok ugye a Vikentelepen lettek felújítva, ott van 5 salakos pálya, a ligetbeni teniszpályákat az idén fogjuk előkészíteni, de valószínűleg...
Hát ott a Sziget utcában is vannak teniszpályák még.
Hát igen, az a ligethez tartozik, de a ligetből lehet bemenni, és azokat is szeretnénk az idén előkészíteni. Amennyiben a költségvetés megengedi, fel is újítjuk, átadjuk, de az idén szeretnénk befejezni a ligetbe a skateparkot és az atlétikapályát, tehát ez a kettő prioritás. A Vikenden is megépül egy szaladópálya, tehát hogy erre nagyon nagy az igény most. Ugye a Cseraján is megépült, a Somostetőn ott sikerült a tavaly teljesen felújítani ezeket a szaladópályát, meg a különféle tornaeszközöket.
Ilyen szaladópálya, elnézést, hány méteresre tervezik, mert az ilyen 800 méteres jel, hogy nem?
Nem, hát nem, a Vikenden az pont az a jó, hogy ott egy olyan több mint 3 kilométeres pálya lenne. A ligetben ugye a hely az valamivel kisebb, de hát ott is egy másfél kilométert össze lehet hozni, hogyha körbevesszük a stadion körül és ugye a ligetbe, de hát most már a ligetbe ugye autóval nem lehet bemenni, illetve befejezéshez közel van a jégpálya, aminek az volt a háttértörténete, hogy 2013-ban a kormányváltás után megszűnt a finanszírozás, holott ez egy 80%-ban kész épület volt, gépészet minden a helyén volt. Ugye hát egy jó pár évig hozzá se nyúltak, akkor a Flora adminisztráció gyorsan letelekelte a spálya alatti telket, és utána a csinély leblokkált, hiszen nem tudtak közbeszerzést csinálni, mert át kellett adni a teret a csinélynek. Ez nem volt átadva szándékosan. 2021-ben elhárult minden jogi akadály, a város átadta a területet a csinélynek, és azóta újraindult a jégpálya befejezése.
Mikor lesz jég?
A maga a műszaki beruházás és az építkezés, most egyeztettünk a kivitelezővel, hiszen 5 millió lej tartozás volt a minisztérium részéről, ezt Csekke miniszter úrral megbeszéltük, és rendezte is gyorsan. Tehát elvileg március végére kész van a jégpálya. Az egyetlen gond a közben a műszaki berendezésnek a hűtőberendezések, tehát ezek a nagy csillerek tönkre mentek. Igen, de teljesen tönkre vannak menve, tehát ki kell cserélni. Azt mondták,
tönkre mentek úgy, hogy nem használtuk egy percet sem.
Úgy, hogy nem használtuk egy percet sem, mert pontosan a rozsda, az, hogy nem volt karbantartva egyáltalán, kiloptak belőle a glikolt, tehát hogy az amiatt károsodtak a csövek, megrozsdáztak, tehát nem lehet többet azt már használni, és ez egy másfél-két millió lejes beruházás, ami akár a város is fölvállalhatja, de most a fejlesztési minisztériummal megbeszéltük, hogy ezt kifizetik. Ugye le van adva a dokumentáció, ahogy a minisztérium jóvá hagyja, azt is kell közbeszerezni. Ez azt jelenti, ha minden jól megy, hogy szeptemberre működőképes a jégpálya, tehát pont a következő szezonba beüzemelhető végre a fedett jégpálya.
Polgármester úr, szűk 5 percünk van még, ez a mandátum a nagy infrastrukturális fejlesztések mandátuma kell legyen, hallottuk többször is ezt. Említette ön a két parkoló helyet, a mélygarást, illetve a színháztérre tervezett parkolóját, azzal mi van például? Mert hogy ott még azt sem látjuk, hogy elkezdődött volna bármi.
A színháztérnél ott egy bonyolultabb beruházás van, hiszen kell két telekkisajátítás, az egyik tulajdonossal már megegyeztünk, a másik tulajdonossal folyamatban van, ugye kellett egy puszt készíteni, ez a területrendezési, helyi területrendezési terv, és ez elkészült, most készül a SZÉFÉ, ez az úgynevezett előtanulmány, az összes engedéllyel, tehát itt is most a SZÉFÉ-nél ugye a környezetvédelmi...
Ott egy tervet már bemutattak, volt egy látványterv.
Az egy versenypályázatnak volt a része, tehát az még nem a részleges műszaki dokumentáció, az nagyjából nyárra kész kéne legyen, és remélhetőleg itt nem fog kelni egy évet várni a környezetvédelmi engedélyre, hanem neki tudunk fogni a közbeszerzésnek már a nyár folyamán, és az azt jelenti, hogy jövőre épül. A parkszállót azt 2025 végére kellett volna átadni. A több mint fél éves csúszás miatt ez a muszáj lesz módosítani az átadási határidőt is, hiszen nyilván a...
De legalább munkagépeket fogunk látni ott?
Hát azt én májusban már nagyon bízom, hogy a munkagépek elkezdik az építést, hiszen a Geiger cég is abban érdekelt, hogy ugye ők már megnyerték a licitet, ott minden elő van készítve, megakasztotta a környezetvédelmi ügynökség. Tehát, hogy most ennek lehet filozofálni, hogy esetleg politikai háttere van, vagy sem, de szerintem fölösleges. A lényeg az, hogy valahogy ki kell préselni ezt az engedélyt, hogy tudjuk elkezdeni végre a beruházást.
Az 1918. december 1, jól mondom a nevét, Sugárút felújítása.
Ami a nagyberuházásokat illeti, tehát itt a két jelentős része van, az egyik az újonnan épülő utak, ami a Terelőút, Maroshíd, a Medgyesfalvi út, amit ugye már karácsony előtt átadtunk, itt a koptató rétegig elő van készítve aszfalt, alapozás, minden, tehát már lehet használni, hogy a Dózsa-Györgyel párhuzamosan kikerüljük a forgalmat.
Használják már?
Igen, igen, igen. Persze meg van nyitva, a hídat újjáépítettük, tehát ez működik jól, és a Terelőút mellett ugye, ami nagyon fontos, a Dózsa-György felújítás után az a Hosszú utca. Ugye itt a felszíni munkátok mellett azt kell tudni, hogy a Tudor lakónegyed villanyhálózata nagyon elavult, ezért van a sok áramszünet, ugye ezt kampányban is, sőt meg a parlamenti választási kampány is, az egyik aurós képviselő azt mondta, hogy a polgármester még nem javítja meg. Hát ugye nem a hivatal a birtokos a közműveknek, de ettől függetlenül az elektrika megkeresett minket, és ők tudatában vannak, és pontosan annak függvényében, hogy megnyertük ezt a pályázat a Hosszú utcára, ők jöttek azzal a javaslattal, hogy akkor ők kicserélik az összes kábelt, mert ez is egy sok millió eurós beruházás.
És ezek kábelek is a föld alá kerül?
Minden a föld alá kerül, és ami nagyon fontos az, hogy az elkövetkező 50 évben ugye megint működőképes és biztonságos a hálózat, mert most ha nyári vihar van, azért ég ki a transformátor, vagy azért esik le az egész villanyhálózat, ha tél van és túlfogyasztanak a fűtéssel, az a baj. Szóval ez a, nyilvánvalóan ez a nagy lakónegyednek a mostani igényeknek nem felel már meg a hálózat, úgyhogy ez is megújul, a gázvezeték kicserélődik, és szintén bicikliút és teljes aszfalt.
Körülbelül mikorra számíthatnak.
2026-ra indulnak el a munkálatok, ugye nagyon sokan aggódtak emiatt, de a Dozsa György az sokkal nehezebb volt, hiszen ott egyszerűen nem volt hova elterelni a forgalmat. Itt viszont rengeteg párhuzamos utat lehet használni, tehát van a Pandorok útja, van a Segesvári út, van a Kálvária, van a Bolyai tető, tehát több olyan szakasz van, ahol majd el lehet terelni a forgalmat, de nem lesz sose teljesen lezárva a hosszú utca, tehát mindig legalább egy-egy sávban. Nyilván másképp ezt nem lehet, és itt is az a fontos, hogy egy korszerű és egy jól működő forgalmat tudjunk működtetni, akár csak a főtér, ahol ugye jelenleg a főtér központi része az egy halott zóna, hiszen a két oldalt zúduló forgalom miatt ugye az gyakorlatilag nem lehet kihasználni.
Apropó főtér, és akkor zárjunk ezzel, főtér felújítása.
Főtér felújítás és a hosszú utca az egy 300 millió lejes beruházás, tehát szintén egy akkora munkálat, amit én azt gondolom, hogy ez bűn kihagyni. Ezt az elkövetkező 30-40 évben nem lesz erre lehetőség.
A tervet már kritizálják.
A tervet kritizálják természetesen, mert ugye minden, ami változást okoz, a Dózsát is kritizálták, aztán most mindenki, amióta ugye elkészült, a kritika is elhalkult, hiszen látják, hogy működik. Itt tulajdonképpen a főtérnél egyetlen egy dolgot kell megérteni, hogy a jelenleg széthúzott két forgalmi sáv egymás mellé lesz helyezve, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb sétálóterek lesznek, sokkal nagyobb hasznos felületek lesznek, ahol vásárok és rendezvények lesznek, hiszen most, ha van egy vásár vagy egy rendezvény, gyakorlatilag a félpályát le kell zárni, és akkor meg az a probléma, hogy elakad a forgalom. Tehát a főtér közepe az ma, amennyiben nincs lezárva...
Ördögtől való lenne az, hogy teljesen kivezessük a forgalmat.
Nem
a
ördögtől való, csak ugye terelőutak és autópálya nélkül ez most megvalósítatlan, hiszen akkor teljesen bedugul a város. Tehát ez amit még lehetett volna, nyilván a föld alá helyezése, csak ez annyira nagy költséggel jár, hiszen az összes közművet akkor egyszer ki kell váltani. És végül úgy döntöttünk, hogy megépítjük ezt a kétszer két sávot, ugye itt is az a feltétel, hogy ahogy beindulnak a terelőutak, szintén az egyik sávot le lehet idővel szűkíteni, hogy csak a tömegközlekedés. És arra ösztönözünk az embereket, hogy amennyiben lehet, ne a főteret használjuk, hanem használjuk az egyéb úthálózatot, és a tömegközlekedés, meg hát a biciklit hálózat, ha kiépül, az egy, ugye hát ez is volt egy kritika, hogy minek biciklit a Dózsába, mert úgyse használják. Közben nem igaz. Tehát, hogy kistanap tele van az utca. Most persze a mínusz 5 fokban, ha van egy ilyen zimankos idő, akkor valóban nem verik le egymást a biciklisek, de én úgy gondolom, hogy ezeknek a beruházásoknak nagy szükség van rájuk. Annak idején Hollandiában is így kezdték, ma meg egy bicikli, hogy mondjam, nagy hatalom Hollandia.
Igen, és vigyázó szemünket, ha éjszakra vetjük, vagy még éjszakabbra vetjük, akkor látjuk, hogy mínusz 10 fokban is lehet kerékpározni, és senkinek nem lesz semmi baja. Sors Zoltán, Marosvásárhely polgármester, én köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben. Számos megválaszolatlan kérdés maradt még, de folytatni fogjuk. Köszönöm.
Hát talán egy annyit zárásnak, hogy azért az életkörülmény javulás, oktatási intézmény, felújítás, infrastruktúra, tömegközlekedésnek köszönhetően ugye a Marosvásárhely a romániai City Indexben a 8. előkelő 8. helyre kerültünk. És ennek az is az oka, ugye, hogy a 2020-ban 81 lejt költött a város EU-s pénzből egy lakosra, 2024-ben ez 2125 lejre nőtt, tehát hogy ezt a trendet kell folytatni, mert ez munkahelyet jelent, beruházást és megújulást, úgyhogy maradjon ez a zárszó.
Legyen ez a zárszónk. Sors Zoltán, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.